Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a Varázshegybe fogunk ellátogatni, egy olyan helyre, amelyik még alig egy éves múltra tekint vissza, és amelyikről két évvel ezelőtt még csak annyit lehetett tudni, hogy lesz. Ez a Varázshegy olyan helyen van, ahol korábban nem számítottunk tárlatokra, kiállításokra, most azonban több is van. Az állatkertről, a budapesti állatkertről van szó. A műsor vendége pedig Hanga Zoltán, az állatkertnek a szóvívője. Őt kérdezem, hogyan jött létre ez a Varázshegy, és mi is tulajdonképpen?
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. Hát az állatkert, tehát hogy hova tegyék az emberek, hogy az micsoda, az a bajba szoktak lenni, mert közgyűjtemény ugyan, de mégsem múzeum, oktatási intézmény, és igazából Magyarországon az iskolák után a második legtöbb emberhez eljutó közoktatási szolgáltatók azok az állatkertek. Úgyhogy közoktatási intézmény is, de mégse iskola. Állatokat is tartanak benne, de mégsem mondjuk, nem tudom, mezőgazdasági telephely. Szóval így a történelem során mindig ezek gondba voltak, hogy hova is tegyék az állatkertet. Mert mindig ezekbe a típusú fiókokba akarták beleerőltetni, és mi meg mindig amellett voltunk, hogy tessék egy külön fiókot nyitni, hogy állatkertek, és akkor oda lehet. Tehát az állatkert ez egy ilyen sajátos intézmény, és persze a legfőbb tulajdonsága, amiért a nagy tömegek fölkeresik, az persze az, hogy eleven állatokat mutat be, és ha már ennek van egy oktatás iránya, mert ugye az állatkertek azok természetvédelem, oktatás, kutatás, illetve a szórakoztatás négyes egységét képviselik. Tehát, hogyha ha már van egy oktatás iránya, akkor annak van egy speciális állatkerti ága, a zoopedagógia, de természetes az, hogy állatkerti körülmények között is élünk múzeumpedagógiai eszközökkel. Tehát vannak különböző kiállítások. Önmagában az, hogy kiállítás van az állatkertben, az persze nem új dolog, hiszen például több mint 100 évvel ezelőtt Hermann Ottónak a halászati gyűjteményét is hát kiállították az állatkertben, mert hát hol máshol. Tehát ennek azért vannak előzményei, de ami a Varázshegyet illeti, az a nagy szikla belsejében van. Tehát az állatkertben több izgalmas építmény van, ezek nagy része műemlék, és akkor épült, amikor az állatkertben egy nagy átépítési program volt 1909 és 12 között. Ekkor épült ez a bizonyos nagy szikla is, ami mesterséges építmény, tulajdonképpen belül üres, és...
És minek a mintájára készül?
Ugye ez egy elég bonyolult történet, mert amikor az állatkertet 1909 és 12 között átépítették, akkor volt egy olyan akkor nagyon korszerűnek számító irányzat az állatkertekben, amit egy Hagenbeck nevű állatkert igazgató és egy Urs Eggenschwiller nevű szobrász talált ki, és a hamburgi Sterlingen városrészben működő állatkertben valósítottak meg először 1907-ben, hogy az állatok férőhelyét nem egyszerűen kerítésekkel és rácsokkal tagolják, hanem szárazárokkal, vízesárokkal, megmászhatatlan műsziklákkal, és egyáltalán a bemutatóhely tájképszerűségét is ezzel növelik. Tehát akkor, mikor az állatkert újjáépült 1909 és 12 között, ez egy nagyon új, nagyon modern dolog volt, de a hazai kivitelezést azt úgy oldották meg, egyrészt, hogy nagyon nagy gondossággal, tehát a Földtani Intézetből hívtak szakembereket, hogy az tényleg úgy nézzen ki, de másrészt, hogy van is egy olyan konkrét geológiai formáció, amiről ezt mintázták, ez az egyeskő, ami Erdélyben található, eleve az állatkert épületeinek a nagy részét azokat Kóskár és Zrumecki Dezső tervezte, akiknek az építészeti ihletettsége az nagy részt Erdélyből és ezen belül is inkább Kalotaszegről származott, úgyhogy ez így jól illeszkedett ebbe a képbe. És hát ilyen módon felépült a nagy szikla 1912-ben, és a rádióhallgatók arra emlékezhetnek is, hogy az azért sok mindenre volt használva, hiszen a mellette, illetve a felszínén különböző állattartó helyek, medvéknek, különböző sziklán mászkáló patásoknak és majmoknak ugye volt kifutója, és a szikla belsejében pedig ezeknek a belső férője, vagy például oroszlán barlang is működött benne. Ezek részben ma is megvannak, részben már máshogy mutatjuk be ezeket az állatokat állatkertbe, de igazából a belső tér nagy része az kihasználatlan volt. Tehát ez egy óriási csarnok volt, amiben a történelem során ugyan voltak ott különböző programok, például volt céllövő fenomén bemutatója az 1910-es években, meg effélék, de azért igazából hosszú időn keresztül nem használhatuk semmire. Illetve semmi olyanra, ami a közönség számára izgalmas lenne, mert az, hogy állatszállító ládákat raktároztunk benne, teszem azt, az azért talán annyira nem tűnik izgalmasnak. Volt azért benne ilyen dinoszaurusz kiállítás még a 90-es éveknek a legelején, meg effélék, de igazából nem volt integrálva azokba a terekbe, amit a közönség is használhat. És egyébként műszakilag is felújításra szorult. Tehát erre egyrészt sikerült nagyobb részt uniós pályázati forrásból támogatást szerezni, úgyhogy egyrészt a magának az építménynek a felújítása, a szerkezet megújítása is megtörtént. Ez már 2008-ban befejeződött, tehát onnantól számítható az, hogy például újra föl lehet menni a nagy szikla felszínére, mert hogy azon sétautakat építettek ki még annak idén 100 évvel ezelőtt, és a második világháború utáni időszakban már ezt egyáltalán nem lehetett látogatni. Valamikor a két világháború között azért zárták le, mert akkor az öngyilkossági hajlandóság magas volt, és akkor onnan ugráltak le. Utána meg egyszerűen azért, mert műszakilag nem volt olyan állapotban statikailag, hogy oda évente több 100 000 látogató fölmehessen. Na hát a felújítás után ez már nem volt probléma, tehát 2008 óta már föl lehet menni, és a nagy szikla térségében körülötte is új állattartó helyek készültek el, de a belsejével, ami egy külön beruházási elem volt, hogy ezt szokták mondani, külön projekt volt, az tulajdonképpen a tavalyi év májusában készült el, és akkor nyílt ez a Varázshegy, ami tehát a nagy sziklának a belsejében található, és ez egy kicsit újszerű ahhoz képest, amit a látogatók az állatkertben megszokhattak, mert egy picit olyan, mintha ötvözete lenne egy nagyon korszerű és interaktív természettudományi múzeumi kiállítóhelynek és egy klasszikus állattartó helynek, hiszen nagyon sok mindent elmesélünk itt részben múzeumpedagógiai eszközökkel, de közben nem szabad elfelejteni, egyébként 200 különböző állatfaj eleven állapotban kerül bemutatásra ebben a bizonyos Varázshegyben.
Ebben a Varázshegyben vannak előadatermek és vannak kiállítótermek. Milyen témájú kiállításokat lehet látni, illetőleg ezek hogyan illeszkednek az állatkertnek a didaktikai programjába?
Maga a Varázshegy szerkezetileg úgy néz ki, hogy hát majdnem azt lehet mondani, hogy 4 szinten, szóval nagyjából 3,5 szinten, összesen több mint 3000 négyzetméteren, 16 kisebb, nagyobb, különböző tematikus egységben, helyiségben, csarnokban, ahogy tetszik, vannak ezek a bemutatóhelyek. Az az összefoglaló mese, ami tulajdonképpen a keret történetét adja mindannak, ami látnivalóként a Varázshegybe bekerült, az az, hogy először is szeretnénk megmutatni az élővilág sokféleségét. Mert hogyha arról beszélünk, hogy milyen jellemzői vannak az élővilágnak úgy általában, akkor az egyik legfontosabb ilyen jellemző az a sokféleség, hogy milliónyi alakban jelenik meg az élet a Földünkön. Tehát egyrészt erről szól a mese, hogy milyen sokféle az élet, aztán arról is szól a mese, hogy ez a sokféleség, ez hogyan alakult ki az idők során, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert sok olyan élőlény, ami mondjuk nagyon sok évvel ezelőtt, évmilliókkal ezelőtt a megjelenése kulcsfontosságú volt az élővilág fejlődés története és a mai sokféleség kialakulása szempontjából, azok közül néhány az úgy maradt, és minden mai napig létezik, és ugyanúgy meg lehet nézni. Nyilván nem a dinoszauruszokra gondolok, mert azokkal ezt nem lehet megcsinálni, de például a törfarkú rákok, azok gyakorlatilag pontosan úgy néznek ki, mint 150 millió évvel ezelőtt, egy fikarcnyit sem változtak, tehát vannak azért ilyen érdekes jószágok, amik segítenek nekünk elképzelni, hogy milyenek lehettek ezek az ősi élőlények, vagy például a kúszógépek, amelyek pontosan úgy néztek ki, mint minden olyan állat őse, ami gerincesként egykor hát kijött a szárazföldre a vízből, mert hogy a kúszógépek pontosan ezt csinálják most. Úgyhogy arról is szól, hogy ez a sokféleség hogyan alakult ki a földtörténet hosszú-hosszú korszakai során, és a harmadik fő történet, amit ezzel összefüggésben még a Varázshegy elmesél, az pedig az, hogy hogyan alakult az ember és a természet közös története az elmúlt évezredek vagy évtizedek során, és hát ebbe a történetbe, ebbe a koncepcióban nagyon sok minden belefér. Tehát, hogy bemegyünk a Varázshegybe, és átjutunk a fogadó téren, mindjárt a legalsó szintre lemegyünk, ott van egy őstenger, ami pontosan azért őstenger, hiszen az élet is, mint tudjuk, a tengerből származik, és ott nagyon sok olyan élőlényt tudunk bemutatni, ami pontosan ez a helyzet vele kapcsolatban, hogy nagyon ősi a megjelenésük, tehát valamikor az ősi időkben akár több 100 millió évvel ezelőtt kialakultak, és olyan ideálisnak tűnik a testfelépítésük és egyáltalán az életmódjuk, hogy nem sokat változott, pedig azóta borzasztó sok idő telt el, tehát a különböző rájafélék, vagy ez az említett törfarkú, ezek gyakorlatilag pont ugyanúgy néznek ki, mint a sok-sok millió évvel ezelőtt élt őseik. Úgyhogy ezzel kezdődik a történet az őstengerrel, aztán van egy időalagút, ahol kicsit az élővilág fejlődés történetéről mesélünk, és ez nagyon érdekes, mert ugye a történet persze azzal zárul, hogy aztán megjelennek a különböző emberfélék, még ki is lehet tekinteni egy szikla barlangban, ami valamikor az oroszlánoknak a régi lakhelye volt, és ott egy komplett neandervölgyi család várja a látogatókat, és hogyha még tovább megyünk ezen a folyoson, akkor pedig átjutunk az emberszabású majmok házába, ahol meg ugye az ember legközelebbi rokonai a gorillák, meg az orángutánok láthatóak, tehát így is kapcsolódik a történet. Illetve hát vannak még más egyéb izgalmas bemutatóhelyek, van például az életiskola, ami tulajdonképpen arról szól, hogy mi mindent tanulhatunk mi az élő világtól, és akkor nagyon érdekes megnézni, hogy van a különböző pényfélék csőrtípusai, amik mindenféle tevékenységre jók, és ehhez képest mondjuk egy szerszámos készletben mennyiféle fogó van, mint hogyha a madarak csőrét leste volna le, de például itt látható, hogy nagyon izgalmas jószág, a csupasz turkáló vagy sivatagi vakon patkány, amitől például azt tanulja éppen el a modern orvos tudomány, vagy legalábbis próbálja, hogy hogyan lehetne a rákos megbetegedéseket gyógyítani, ugyanis ezek a sivatagi vakonpatkányok, vagy csupaszturkálók, ezek tehát háromszoros védekező rendszerük van a rákos sejtek kialakulásával szemben, úgyhogy ők nem tudnak ilyet elkapni. Aztán van egy óriások csarnoka, ahol az élővilág legnagyobb testű képviselőjét mutatjuk be. Hát nyilván egy ámbrás szetet mondjuk elevenen életnagyságban nehéz lenne bemutatni, nincs is olyan állatkert, amire vállalkozhatna, különösen nem egy ilyen kontinentális országban, aminek nincs is tengere, tehát ez nem kivitelezhető. Viszont egészen különleges bemutatni mondjuk egy életnagyságú ámbrás szet modellt, ami majdnem 20 méter hosszú, ezt egyébként Székely Kata kiváló szobrászművész készítette, úgyhogy azért ez is egy ilyen impresszív, komoly benyomásokat adó élmény, pláne, hogy még ott bálna hangok is vannak. Tehát van egy ilyen óriások csarnoka, vannak még ezen kívül, hát hosszan lehetne sorolni a bemutató helyeket, hiszen mondtam, hogy 3000 négyzetméternél is több, de azt hiszem, hogy az a műsoridő kereteit feszegetni. Van sötét labirintus, ami az éjjel aktív állatok világába kalauzol el minket, van parányok világa, van kolónia galéria, ami az állama alkotó jószágokról szól, és ezeket be is tudjuk mutatni, például a levélvágó hangyákat, akik masíroznak a kis levélkékkel a föld alatti gombakertekben, mert hogy azt is lehet látni, hogy ők tulajdonképpen szervezett mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, és így tovább, hát ezt nagyon hosszan lehetne még sorolni. Amiről még talán még beszélnék, az ugye két dolog, az egyik, hogy van egy csillagtér nevű nagy csarnok, ahol egyrészt térhatású ismeretterjesztő filmeket tudunk vetíteni, másrészt ez a helyszín az Állatok akcióban című bemutatónak. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek az állatok olyasmit hajtanak végre, mint az akcióhősök az akciófilmekben, hanem gyakorlatilag a természetes viselkedésüket, de ott és akkor, tehát mondjuk az állatgondozók röptetik a baglyot a közönség feje fölött, és akkor közben rá lehet arra csodálkozni, persze a kollega segítségével, vagy jé, egyetlen hangtartományban sem bocsát ki hangot, magyarán nem suhog a szárnya, mert ha suhogna, akkor az egérkék megijednének, elszaladnának, a bagoly meg éhen maradna. Ehhez képest mondjuk a galamboknál azoknak suhoghat a szárnyuk, mert amit a galambok esznek, a magok azok viszonylag rosszul hallanak, és ott nem baj, ha suhog a szárnyuk, mert nem fognak a magok előlük elszaladni. Tehát van egy ilyen Állatok akcióban című bemutató, bagolyjal, nagytestű ragadozó madarakkal, ormányos medvével, és még egy csomó izgalmas jószággal, nem lövöm el az összes poént, tessék eljönni megnézni. A másik pedig, hogy valóban az állatkertnek mindig is volt külön oktató előadó terme, ha úgy tetszik, egy kis ilyen természet búvárkodásra alkalmas terme, és ezek is, több ilyen helyiségünk is van, ezek is ide kerültek korszerű formában a korábbiakhoz képest kialakításra, ebben a bizonyos Varázshegyben, és hát itt mindenféle kézbe vehető állati tartozékok vannak, tehát hogy mégis hogy néz ki valamilyen egzotikus állat koponyája, azt ott lehet tanulmányozni, mikroszkopizálni lehet, és egy csomó izgalmas dolog, és hát erre természetesen vannak felkészült zoopedagógusaink, akik ebben akár a családi körben gyerekkel érkező látogatóinkat, akár pedig a szervezett módon tanulmányi csoportok formájában érkező gyerekeket segítik és eligazítják.
Gyorsan bekapcsolódnék a zoopedagógia címszóra, hogy ez a zoopedagógiai oktatás, foglalkozás milyen formában igényelhető, ki veheti igénybe, hol, mikor?
Igen, a zoopedagógia az állatkertben természetesen nem csak a Varázshegyre vonatkozik, hanem az intézmény egészét áthatja ez a bizonyos zoopedagógiai oktató nevelő munka. Tulajdonképpen az állatkerti oktató tevékenységnek két fő csapás iránya van, mert van egy olyan is, ami az állatkertbe információs rendszer formájában a különböző bemutatóhelyeknél azért egy több ezer oldalnyi gazdagon illusztrált ismeretterjesztő könyvnek megfelelő információs van elhelyezve azon túl, hogy ott az állatokat, növényeket meg lehet nézni. De valóban vannak ilyen foglalkozásaink. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrészt minden évben a tanév kezdetén, tehát szeptember elején az állatkert az összes fővárosi közoktatási intézménynek, tulajdonképpen az óvodáktól kezdve a középiskolákig, illetve nem csak a fővárosiaknak, hanem sok vidékinek is van, ugye a KOKOSZ, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége rajtuk keresztül tulajdonképpen az egész országba eljut ez a dolog. Tehát az állatkert pedagógiai program kínálatát, illetve szoktunk tartani pedagógus nyílt napokat is, éppen egyébként a közelmúltban volt egy ilyen, tehát ezen is a pedagógusok megismerkedhetnek az állatkert pedagógiai program kínálatában, hogy ez miből áll. Nyilván azt is műsoridő kereteit feszegető módon lehetne hosszan sorolni, és az állatkert...
Hol található meg?
Az állatkert honlapján a www.zoobudapest.com címen ez részletesen el is érhető, mert van egy olyan aloldal, ami az állatkerti oktatással foglalkozik. De ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrészt vannak olyan programok, amik arról szólnak, hogy maguk az állatkert munkatársak, zoopedagógusok tartanak, hát nyilván előzetes jelentkezés alapján különböző, hát általában olyan témákban, amik a szokásos tanulmányi menethez is kapcsolódnak, de éppen elképzelhető az is, hogy valami egészen egyedi témában legyen ez. Tehát, hogy ilyen típusú foglalkozásokat, tematikus vezetéseket és más efféléket tartanak, ugye külön korosztályonként ez nyilván más pedagógiai módszereket igényel, tehát egyrészt van ilyen. Másrészt pedig ugye azért ennek vannak bizonyos korlátai, mert hogy meghatározott számú zoopedagógus dolgozik az állatkertbe, és ugye ahhoz képest, hogy az állatkert az ország leglátogatottabb kulturális intézménye. 1 millió látogatónk van egy évben. Ez persze nem csak szervezett tanulmányi csoportokból áll, de hát ott is egy ilyen 100 000-es nagyságrendről azért beszélhetünk, és mondjuk néhány zoopedagógussal nyilván nem lehet közvetlenül eljutni minden. Hát a néhány, gyakorlatilag olyan 4-5 körül attól függ, mert ugye különböző kollégák különböző típusú dolgokat is csinálnak, aminek egy része az zoopedagógiai tevékenység, de mondjuk azt kell mondjam, hogy ezért igazából az a jó, hogyha az állatgondozók is egy kicsit tudnak zoopedagógusok lenni, mert nagyon sok olyan programunk is van, amikor az állatgondozók éppen egy látványetetés vagy más dolog keretében kicsit beszélnek a gondjukra bízott állatokról, vagy akár a kertészek a növényekről, tehát ilyen programunk is van. Ez is egy fontos dolog az állatkertben, hogy olyan programunk van, amikor lehet találkozni a gondozókkal, és akkor hát sok minden kiderül, illetve hát vannak ilyen előre meghirdetett időpontban történő látványetetések, fókatréning és efélék, ez az állatkert egészére jellemző. De ugye ezt nem csak tanulmányi csoportok veszik igénybe, hanem mondjuk például családok is, akik hétvégente jönnek. Ugye ami a tanulmányi csoportokat illeti, hát nyilván nem lehet az, hogy az összes zoopedagógus el tudja látni az összes ilyen érdeklődőt, úgyhogy van egy olyan csapás iránya is, ha úgy tetszik, a szervezett zoopedagógiai tevékenységünknek, ami nem is annyira a gyerekekkel, hanem a pedagógusokkal foglalkozik, tehát hogy a hozzánk ellátogató pedagógusokat is képessé tenni arra, hogy fölvértezni azokkal a zoopedagógusok, a mi zoopedagógusaink számára már rendelkezésre álló ismeretekkel, hogy ők maguk is tudjanak hát izgalmas állatkerti órákat tartani. Tehát az állatkertben létezik pedagógus továbbképzés, ami egyébként beszámítható ugye a kötelező továbbképzésben. Ezen kívül pedig hát módszertani tanácsadástól kezdve az óravázlaton keresztül nagyon sok mindenben tudnak még a kollégák a hozzájuk forduló pedagógusoknak segíteni, és hát nem beszélve arról, hogy bizony azért, éppen azért, hogy a tanulmányi csoportoknak megkönnyítsék azt, hogy az állatkert tehát fölkeressék, nagyon komoly kedvezményeket is kínál a tanulmányi csoportoknak.
Zene előtt még egy kérdés. Munkaszervezés szempontjából az állatkerten belül milyen egységek vannak, és kik azok, akik a Varázshegyet fejlesztik, milyen csoportba tömörülnek?
Érdekes a kérdés, mert nem szokta az embereket érdekelni, hogy vajon az állatkert mondjuk a szervezeti tábla szempontjából hogy működik, és milyen lenne mondjuk a szervezet organogramja, de úgy kell elképzelni, hogy nyilván van egy irányító szervezet, a főigazgatóság, de ezen kívül 3 fő szervezeti egység van. Van egy gyűjteményi igazgatóság, ami elsősorban az állat- és növénygyűjteménnyel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, van egy üzemeltetési igazgatóság, ami főleg ilyen műszaki megfejlesztési, meg ilyen kérdésekkel foglalkozik, és van egy gazdasági igazgatóság, és van külön egy részleg, ami viszont a kommunikációs ügyekkel foglalkozik.
És na a most, zoopedagógia hol van ez?
Hát most egy egészen furcsa és viszonylag újszerű helyzet állt elő ezzel kapcsolatban azóta, amióta
amióta a Varázshegy megnyílt, mert hogy ugye ez részben egy állattartó részleg is, hiszen ahogy mondtam, 200 különböző állatfajt tartunk itt, és ahogy az állatkert gyűjtemény igazgatóságon belül vannak különböző részlegek, az állatkert különböző zónáért felelősség, hát ez is egy ilyen részleg, a Varázshegy, ami egyrészt egy állattartó részleg, de ebben az állattartó részlegben más állattartó részlegeinkkel szemben nem csak állatgondozók meg a gyűjteményi oda beosztott vezetők dolgoznak, hanem például nagy számban zoopedagógusok is, már aránylag, mert a többi részlegben meg nincsen. Tehát hiába ez egy részleg, ami a Varázshegyért felel elvileg, de tulajdonképpen az a helyzet, hogy most az zoopedagógiai munka fókusza ugyan a Varázshegyben van, de az egész állatkertre kiterjed, tehát ez szervezetileg úgy oldotta meg az állatkert, ugye a Varázshegyért felelős részlegnek. A szervezeti keretébe tartoznak azok a munkadársak is, akik zoopedagógusokként dolgoznak az állatkertben, úgyhogy tulajdonképpen ez így néz ki. És ez gyakorlatilag ugye május óta működik így, és be is váltotta hozzá fizetett reményeket.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a műsort. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. Think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat a Kontakt Rádióban. Hanga Zoltánnal beszélgetek, az állatkert szóvívőjével, és éppen ott tartottunk, hogy a Varázshegyben levő különböző programokról, illetőleg a kiállításokról beszéltünk, ezeknek a didaktikai céljairól, és a zoopedagógusokról. Nem beszéltünk arról, hogy a Varázshegyen folyamatosan, mióta megnyílt tavaly május óta, újabb és újabb kiállítások nyílnak. Most legutóbb milyen kiállítás nyílt, és milyen kiállítások fognak nyílni, mik vannak tervbe véve?
Mielőtt erre még válaszolnék, hadd írjek ki az előző zenére, ugye Louis Armstrong énekelte a What a Wonderful World című dalt, és ebben van a szövegében egy olyan rész, ami arról szól, hogy illetve gyerekekről beszél, akik többet fognak megtanulni, mint amit ő maga valaha is tudott. Tehát, hogy kicsit ez is ilyen oktatási jellegű dal, ha úgy tetszik. Persze ebből aztán azt gondolják az emberek, hogy mindig csak a gyerekeket kell megközelíteni a oktatással, pedig az állatkertnek az a célja, hogy a természettudományos ismeretterjesztés az minden korosztályhoz eljusson. Hát a Varázshegy is ezt szolgálja. Nehéz erre úgy válaszolni, hogy na hát akkor mi benne az új kiállítás, hiszen ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus múzeumot, ahol vannak az állandó kiállítások, amik mondjuk 30-40 évente cserélődnek. Jó, hát ez múzeumban válogatja, de azért tudnánk ilyet mondani, az állandó állandó kiállítás mondjuk 30-40 éve épült, és akkor vannak ugye időszaki kiállítások. Bár egyébként van ilyen az állatkertben, például van most egy fotókiállítás, ami az új világ természeti kincseivel foglalkozik, de az egyébként pont nem a Varázshegyben van, hanem a Szavanna háznak az emeletén, ahol van egy kiállító terünk. Tehát azért vannak ilyen időszaki kiállítások. Ugye a Varázshegyben azt tudnám mondani, hogy egyrészt azért vannak folyamatosan új dolgok, mert amikor átadtuk, akkor ugyan készen volt, de hát még azért fejlődik egy ilyen kiállítás, tehát kerültek bele egyrészt azóta új állatok is, például egy nagyon izgalmas ugróegérfaj, aki olyan jól érzi magát ebből a bizonyos sötét labirintusban, ahol az éjjel aktív állatokat mutatjuk be, hogy azóta itt komoly szaporodásnak is indultak, úgyhogy ez például nagy öröm. De például az is egy újdonság, ez egy izgalmas dolog, mert nagyon tanulságos például bemutatni egy elefántcsontvázat. Ugye az állatkert persze annyiban többet tud, mint egy természettudományi múzeum, hogy meg tudjuk mutatni az élő elefántot is. De be tudjuk mutatni az elefánt csontvázat is, és akkor ezt érdemes összehasonlítani, mert például az ember nem is tudja elképzelni, hogy az elefánt lába az vajon hogy áll, és akkor kiderül, hogy tulajdonképpen az elefántok folyamatosan úgy járnak, mintha magas sarkú cipőjük lenne, ezt érdemes megnézni. Úgyhogy ez is egy viszonylag új dolog. Illetve van egy Élet a Marson című, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy képzőművészeti kiállítás a legfelső szintjén ennek a bizonyos Varázshegynek. Ez egy nagyon izgalmas témát boncolgat, mert a Képzőművészeti Egyetem 5 hallgatója tulajdonképpen ezt a feladatot kapta, hogy hát alkossanak valami olyasmit abban a témakörben, hogy mi teszünk be arra, hogy élet a Marson. Ugye ez többféleképpen előfordulhat, hogy sokáig kutatták, hogy vajon a Marson őshonos élet van-e, vagy esetleg, hogy az ember, ha egyszer eljutna oda, akkor ott vajon hát csak ritka vendégként tudna előfordulni, mint ahogy a Holdra már eljutottak, ugye űrhajósok, vagy pedig ott valami kolonizáció is lehetséges hosszú távon, mert ugye ennek tehát létezik a biológiának egy olyan ág, ami űrbiológia névre hallgat, sőt van egy izgalmas elmélet, hogy esetleg nagyon csíra formában élet az juthat el egyik légitestről a másikra. Vizsgálnak például medveállatkákat, akik olyan ellenállók, hogy még kinn a világűrbe is, hát nem nagyon örülnek, de azért átvészelik a dolgokat. Tehát egy csomó érdekes probléma merül fel ezzel kapcsolatban, nem csak a science fiction, hanem komolyan a tudomány szempontjából is. De hát ez inkább egy ilyen művészi interpretáció, hogy nekik mi jut eszükbe erről, és hát nagyon izgalmas ilyen képzőművészeti kiállítás is van ott, tehát ez tulajdonképpen a legújabb elem a Varázshegybe. Ehhez hasonló dolgokat a jövőben is tervezünk, és még új fajokat is, meg ilyesmi, de hát azért minden meglepetést előre nem lehet lelőni.
Mennyire lakta be ez a sok kiállítás, kiállítótér, bemutatótér a Varázshegy belsejét? Vannak-e még olyan terek, amik a későbbiek során megnyílhatnak a közönség számára?
Hát olyan terek, amelyek abszolút üresek és kihasználatlanak, és ott még semmi nincs, olyan már nincsen. De azért sok olyan tér van, amiben én azt hiszem, hogy még van lehetőség, de Parányok világában még itt-ott áll. Majd azért lehetne, azért bárkinek, aki bemegy a Varázshegybe, nem az lesz a benyomása, hogy nagy üres terek, és akkor itt-ott van valami.
Olyan, mint egy labirintus, az ember alig talál
de
mert annyi minden van, hogy nem tud,
hát
alig
gyakorlatilag egy fél napot abban el lehet tölteni egyrészt, másrészt azért az is egy fontos dolog, hogy az állatkertben arra is igyekszünk odafigyelni, hogy az állatkert a legtöbb ember fejében úgy él, hogy ez egy nyári, vagy legalábbis tavasztól őszig tartó szezonban jó időben meglátogatható intézmény és látványosság. Ez azért is így van, mert hogy sokan például, akik a gyermekkorukat valahol vidéken töltötték, és aztán kerültek Budapestre, esetleg erre szocializálódtak, hiszen a vidéki állatkertek egy jelentős része ősztől tavaszig tartó időszakban tulajdonképpen zárva tart, tehát akkor nincs is állatkert. A budapesti állatkert viszont az év minden napján nyitva tart, és szeretnénk mindenkinek azt megmutatni, hogy mert sokan azt hiszik, hogy ja, biztos zárva van, tehát eszükbe se jut, hogy télen esetleg van állatkert, pedig elég sok látnivaló van ott is, és hát mi erre oda is figyeltünk, hogy legyenek ilyen nagy összefüggő fűtött, vagy legalábbis temperált, tehát a külső időjárás szélsőséges állapotától független tereink, ahol gyakorlatilag akár több órát is el lehet tölteni, úgyhogy folyamatosan azért van új és új látnivaló. Van több ilyen létesítményünk is, a Pálmaház meg az akvárium, mint egységes komplexum, tehát nem kell kabátot levenni, fölvenni, hanem ezt egybe bejárható. Van egy Szavanna komplexumunk, ahol szintén ez a helyzet, és hát a Varázshegy is egy ilyen komplexum, ráadásul ez egy fedett folyoson, ahogy említettem, össze van kötve az emberszabású majmok házával, ami még egy plusz dolog. Úgyhogy hát a téli időszakban is azért itt bőven van látnivaló.
És úgy tudom, hogy a tervek szerint a Vidámpark területére, hogyha az állatkert valóban megépíti majd az oda tervezett komplexumokat, akkor hasonló lesz a helyzet. Milyen tervek vannak?
Hát ugye a híreket nyomon követő emberek előtt nem titok, hogy a Vidám Park a fővárosi közgyűlés tavaly november 28-ai döntése alapján az idei év szeptember végével befejezte a működését. Ennek messze vezető történet, hogy ez miért van így, ennek elsősorban gazdasági okai vannak, illetve olyan okai, hogy az emberek szabadidő eltöltési szokásai megváltoztak. Tehát ez az állatkert teljesen független, mert én már hallottam olyat is, hogy jaj, persze azért zárják be a Vidám Parkot, mert az állatkertnek kell a terület. Az állatkertnek már jó ideje kell a terület, mert ugye 1866-ban, amikor megnyílt az állatkert, akkor 18 hektár volt. Hát 31 katasztrális hold és 600 négyzőgő, de azt ma úgy mondjuk, hogy 18 hektár, és aztán folyamatosan elvettek tőle területet, és aztán lecsökkent 11 hektár alá. Na most ez azért is ritka, mert sehol a világon, tehát ez nem valami kelet-európai dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ez itt a vasfüggöny innenső oldalán ez volt, nem mindenhol az a szokás, hogy vagy megmarad a területe, vagy még inkább bővítik. Tehát az, hogy csökkentik, az egyedülálló a világon, és hát most először végre úgy változik az állatkert területe, hogy növekszik, de nem azért szűnik meg a Vidám Park, mert az állatkertnek került terület korábban is kellett volna, csak akkor a Vidám Parknál nem merült föl a bezárás, mert hogy akkor hát még jól működött, vagy prosperált, vagy legalábbis nem merült föl az, hogy na hát akkor most mi is a helyzet vele. Amióta ilyen vihar fellegek vannak a Vidám Park fölül, azóta merült föl, hogy egyébként az állatkertnek ezt a problémáját ilyen módon lehetne orvosolni. Na hát erről most akkor döntés is született, és terveink két fő csoportba foglalhatók, vagy az elképzelésünk a területtel kapcsolatban. Először is abból kell indulni, hogy lesznek olyan játékok, amelyek megmaradnak. Ezek elsősorban a műemléki oltalom alatt álló játékok, amelyeket maga a Vidám Park is, mikor 1950-ben létrejött, azokat megörökölt az egykori Angol Parktól és Wursleytól, mármint sokan a Vidám Park elődjének tekintenek, nem egészen ilyen egyszerű a dolog. Mindenesetre a Vidám Park ezeket megörökölte, most mi is meg fogjuk örökölni. Ez alapvetően a régi körhinta, ami most már több mint 100 éves, 1906 óta működik egyébként. Aztán a barlangvasút, ami 1912-ben létesült, a hullámvasút, ami 1922 óta üzemel, nem egészen így nézett ki akkor, de nagyjából, illetve az alatta található mesecsónak, ezek védett műemlékek, és ezekről egyébként a közgyűlési döntés is ezt tartalmazza, de mi nekünk is az a szándékunk, hogy megtartjuk. És akkor van egy mesepark nevű dolog, ami egy kicsit kibővítve tudná azt, amit most is tud valamelyest a parasztudvar és az állatsimogató, tehát kezes állatok, simogatható állatok, barátságos állatok, házi állatok, illetve olyan vadállatok, amelyek a mesékből ismerősek, tehát meseállatok, ha úgy tetszik. És ez úgy kapcsolódik mondjuk a megmaradó játékokhoz, a műemléki játékokhoz, hogy ugye a barlangvasút a János Vitéz történetét meséli el, ami ugye azzal kezdődik, hogy János Vitéznek, akit még akkor Kukorica Jancsinak hívnak, vigyázni kéne a nyájra, de hát helyette Iluskával van elfoglalva, mert az a szívének gyöngyháza. És hát akkor most a városi ember számára a nyáj az vajon akkor ez kérdés, hogy egyáltalán mi az, kecske, birka, és akkor azt meg tudjuk mutatni, hogy ez egyáltalán hogy néz ki, és hogyan nyírják mondjuk teszem azt ezeket az állatokat. Aztán pedig János Vitéz ugye lóháton hajt végre hőstetteket, hát majd akkor itt a lovagoltatásban is az eddigiekhez képest kibővített módon lesznek lehetőségek, ráadásul hát van egy ilyen választási lehetőség, hogy aki nem olyan bátor, hogy egy igazi lóra ráüljön, az a szintén megmaradó körhinta fából faragott lovaira is fölülhet, és akkor a János Vitéz kalandjait így is átélheti. Hát ez persze nagyon leegyszerűsítve a történet, mert itt nagyon sok izgalmas dolgot be lehet majd mutatni, ősi és régen honosult magyar házi állatfajtákat. Most is már lehet látni például ilyet, hogy a világ legnagyobb és legkisebb lófajtája. Ez egy nagyon izgalmas összehasonlítás, és ezzel kapcsolatban is sok mindent el lehet mondani. Tehát ez a mesepark nagyon leegyszerűsítve. És a másik pedig valóban egy nagy fedett csarnok, amit a csarnok típusát, ez biodómnak hívják az ilyet, egy nagy dombot képzeljünk el, ami belül üres. A tetején egyrészt fű van, másrészt pedig fényáteresztő felület, olyasmi, mint egy üvegház, és akkor belül, tehát egy óriási csarnok van, ami a Pálmaháznál jóval nagyobb, nagyjából egy ilyen pályaudvarnak, vagy egy kisebb fedett stadionnak a méretét tessenek elképzelni. És ebben szubtropusi klíma uralkodna, és itt olyan élőlényeket mutatnánk be, amelyeknek a története az azzal kezdődik, hogy valamikor a mai Magyarország területén egy ilyen kellemes szubtropusi klíma uralkodott, és éltek ősi elefántfélék, orrszarvúak, és hát akár vízilófélék is, aki mondjuk járt Ipolytarnócon, az láthatta ennek a maradványait. Na most nyilván azok a fajok, amelyek konkrétan itt éltek 10-15 millió éve, már nem léteznek, de mai megfelelőik igen, csak távoli tájakon élnek, de ez alapján a rendező elv alapján be tudnánk mutatni egy egységes térben, kicsit felidézve azt, hogy hogyan nézhetett ki a régi idők Budapestje, mert hogy akkor ezen a területen is éltek ilyen jószágok. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas történet, amiben sok minden belefér, és ez, hogyha el tud készülni, ez nagyon fog tetszeni, én azt hiszem, a látogatóknak. Ráadásul ez arra is alkalmas, hogy szintén egy időjárástól független bemutatóját és látnivalót alakítsunk ki. Na most ezeknek a terveknek, amíg mindez megvalósul, még ezt leírtam, hát hogyha minden jól alakul, az olyan 2000 17 lenne, ezek közül a mesepark előbb, és ez a bizonyos nagy csarnok a biodóm, amit hát mi Pannon ősvadonnak neveztünk el az említett koncepció alapján, az pedig készülne el, ha minden jól megy 2017-re.
Szó volt róla, hogy kicsi a férőhely az állatkertben. Túlszaporodás, hogyha történik, akkor hogyan tudnak az állatoknak helyet biztosítani? Mi történik velük?
Ugye vannak olyan állatfajok, ahol kifejezetten az a cél, hogy minél jobban szaporodjanak. Elsősorban a veszélyeztetett kihaló félben lévő fajokat értem ez alatt. Ugye az elején beszéltünk, hogy az állatkert sok mindenre jó, többek között természetvédelemre is, és a természetvédelmi tevékenységen belül van egy olyan irány, hogy a veszélyeztetett fajokat állatkerti körülmények között szaporítsuk, és ilyen módon akár a vadonba visszatelepítve is próbáljuk megmenteni a kipusztulástól. Az állatkertben most például van mondjuk morgazella, amiből a vadonban egészen pontosan nulla állat él, azt addig vadázták, megpusztították az élőhelyét, míg egy sem maradt belőle, állatkerti körülmények között van mondjuk egy olyan 154 példány. És hát ezek rendszeresen szaporodnak nálunk az állatkertbe, tehát ott nem lesz olyan, hogy jaj, sok van belőle, mit csinálunk vele. Hát más állatkertek is része vesznek ebbe a programban, mert ugye a különböző európai állatkertek együttműködnek az ilyen állatok szaporításába, vagy mondjuk indiai oroszlánoknál is az idén 7 kölyök született, de hát ez egy örvendetes dolog, mert ez is egy ritkuló félben lévő nagymacska. Hát aztán vannak olyan állatok, ahol azt lehet látni az állatkertekben, hogy kevés a szaporulat. Például a medvéknél, mert ott viszont legalábbis a barna medvéknél, amelyekből nem lehet azt mondani, hogy kihaló félben lennének. Általában az állatkertekben inkább az a helyzet, hogy minden állatkertben elég jól szaporodnának, és amikor felnőnek, akkor valahová ugye egy bizonyos szaporulat után nem maradhat mind ott, mert akkor meg nagyon összeír a medvék válla. Tehát el kéne vinni őket másik állatkertbe, de az összes többi állatkert is ugyanabban a helyzetben, hogy ő is szabadulna a fölös szaporulattól, és akkor ez valóban probléma, tehát a gyakori állatok esetében ott bizony előfordul, hogy például a fogamzásgátlást, hogy ehhez hasonló ilyen születésszabályozási megoldásokat kell alkalmazni, éppen azért, hogy ezeket a problémákat elkerüljük. Na most az az érdekes, hogy az emberek azt gondolják, hogy az állatkertekben az állatoknak legfőbb problémájuk az, hogy jaj, szegényekben vannak zárva, és akkor biztos rosszabb nekik. Hát nyilván nem mindegy, hogy egy 100 évvel ezelőtti állatkertet nézzünk meg, vagy egy mostanit, egy korszerűt, vagy egy korszerűtlen, mert most azért azt lehet látni, hogy jó állatkertekben az ott élő állatoknak az életteljesítménye, hogy milyen arányban növekednek föl, hogy mennyi ideig élnek, hogy milyen a szaporodási képességük, az jobb, mint a szabad természetben élő fajtársaiknak. Ráadásul nem kell küzdelmes életet folytatniuk, tehát tulajdonképpen több állat marad életben az állatkertekben, mint amennyi a természetben, és mint amennyire a szaporodó képesség az adott fajnak méretezve van. Ez viszont a jó szaporodó állatoknál, hogyha nem cél eleve az, hogy mondjuk nagyon kevés van belőlük a vadonba, és akkor mentsük már meg, hanem sok van belőlük a vadonba is, akkor ez bizony eredményezhet olyan helyzetet, éppen azért, mert az állatkertben puhábbak a körülmények, hogy hát bizony túlszaporulat van, és akkor azért kell ilyen megoldásokhoz folyamodni.
Veszélyeztetett állatokat a természetbe visszavinni szoktak-e, illetőleg mennyiben tudnak alkalmazkodni az állatkerti állatok a vadonhoz?
Ugye itt kétféleképpen is jöhet ez szóba a fővárosi állat és növénykert esetében. Egyrészt van egy állatmentő tevékenységünk, tehát olyan állatokat, amelyek Magyarországon honos vadon élő állatok, de valamiért a vadonban olyan helyzetbe kerültek, hogy emberi segítségre szorulnak az életben maradáshoz, teszem azt, mérgezett sasok, meglőtt gólyák, elárult sünök. Ezek bekerülnek az állatkertbe, ezekről gondoskodunk, és hogyha helyreállítható az egészségük és a kondíciójuk ahhoz, hogy ismét emberi segítség nélkül életképesek legyenek a természetbe, akkor minden további nélkül őket vissza lehet engedni a természetbe, vissza is szoktuk minden évben, csomó ilyen elengedős programunk van.
Ez az most állatkerti kórház mióta működik?
Az állatkertnek mindig is volt kórháza, illetve legalábbis állatorvosi felügyelet mindig is volt. Ami ezt az állatmentő tevékenységet illeti, ez régebben úgy volt, hogy volt egy-két olyan állatgondozó, aki ezt egy nagyon szívén viselte, és akkor a saját munkája mellett ezt még így, például Becsei Anna kolléganőm nevét, aki most már nyugdíjas, az övét hadd említsem külön is, mert ő például nagyon sok madarat mentett akkor, mikor ez még nem is volt hivatalos irányelv, és hát aztán ebből nőtt ki egy ilyen tevékenység. Most már évente több ezer ilyen állat kerül be hozzánk, a tavalyi évben egészen pontosan 1700 valamennyi, 1780, ha jól emlékszem, és hát az idei évben most már 1000 fölött vagyunk, tehát itt is valami hasonló szám lesz ezeknek, körülbelül a fele az madár, és a másik fele pedig nagyrészt kisemlősök, illetve hüllők. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az állatkert létrehozott egy külön egy alapítványt, a Magyar Madármentők Alapítványt, ami ezzel foglalkozik. De a másik dolog, hogy hogyan kerülhet még az állatkertből ki a vadonba állat, hát úgy, hogy ugye ezek a veszélyeztetett egzotikus fajok, amiket mi természetvédelmi céllal tartunk és szaporítunk. Ezzel azért nem úgy működik, hogy egy-egy állatkert egymaga ottan majd elengedünk hármat, nem tudom, Szíriába vagy valahol, attól függ, hogy hol az és hazája az adott állatnak, hanem az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének a keretén belül vannak tenyészprogramok, amiben esetleg 80 100 állatkertes része, ez attól függ, hogy hány helyen tartják azt az adott fajt. És hogyha az egész európai állomány áll úgy, hogy van mód a visszatelepítésre, akkor együtt ez a sok állatkert intézi ezt, például a befogadó ország kormányával, tehát ez azért, ehhez azért sok minden kell, de van olyan állatfaj, amiből az állatkertben világra jött állat, aztán visszakerült a szabad természetbe, és most hadd mondjak egy olyan példát, ami nem ilyen, mert ugye a veszélyeztetett állatok, és akkor mindenkinek eszébe jut mondjuk a gorilla, meg ehhez hasonló jószágok, amik tényleg nagyon cukik, és akkor vannak olyan veszélyeztetettek, amelyek kevésbé ismertek, és az emberek többsége nem is törődik velük, de mondjuk mi azért törődünk velük. Például ilyen a tarvarjú, ez egy ibiszvél, ami valamikor az Alpok mentén is élt, sőt Herman Otto szerint valamikor Magyarországon is, hát ma már csak a Közel-Keleten, illetve Észak-Nyugat-Afrikában nagyon kicsi állománya maradt, viszont a mi állatkertünkben hála Istennek elég komoly szaporítási eredményeink voltak, és az állatkertben kikelt fiókákat aztán szabadon lehetett engedni, nem csak őket, hanem több más állatkertből származó állatot is a természetes élőhelyükön egy ilyen visszatelepítési program keretében.
Megfeledkeztünk a növényekről, mert ugye budapesti állat és növénykert.
Így van.
Növényekkel mi a helyzet? Még egy 5 percet szenteljünk rájuk.
Hát először is valójában azt kell mondjam, hogy ha a gyűjtemény nagyságát és változatosságát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az állatkertben jelenleg durván 1000 állatfaj, körülbelül 8000 egyedét láthatja a közönség. Na most növényből ennél többfélét láthat, tehát 2000-et meghaladó különböző növényfaj, fajta és változat virít az állatkertben, úgyhogy ilyen értelemben lehet, hogy inkább növénykert, mint állatkert, de hát ugye természetesen azért a közönség is elsősorban az állatok miatt megy, és sokszor a növényeket nem is úgy nézi meg, hogy na, akkor itt van most egy platán, itt meg egy ilyen, hanem inkább csak egyfajta zöld hátteret adnak ilyenkor a növények az állatok mögé, és ezt a botanikus és kertész kollégáim nem nagyon szeretik ezt a megközelítést, amit teljesen érthető tulajdonképpen. Hát itt azt lehet mondani, hogy egyrészt vannak azért nagyon komoly és értékes gyűjteményei az állatkertnek, amik természetvédelmi meg bemutatási szempontból is fontosak, de e tekintetben az elmúlt egy-két évben történtek változások, mert a főbejárat környéki zónába ott kifejezetten megújítottuk ezt a botanikai bemutatót, úgyhogy most sok érdekes, izgalmas faj van, tulajdonképpen ez a japán kert, ami a 60-as években jött létre, annak az alapgondolatát is, hogy a távol-keleti növényvilágból bemutassunk valamit, az is sokat bővült. Nyilván a pálmaháza trópusi növények bemutatásának azért a központi helye továbbra is, annak ellenére, hogy most már nem csak egyszerűen egy trópusi növényház, hanem ugye állatokat és növényeket mutatunk be ott együtt. Illetve, hát ami még egy nagyon izgalmas dolog, hogy ebben a japán kertben az elmúlt, hát azért most már az is egy több mint egy évtizedes történet, de egy nemzeti bonsai gyűjtemény is kialakult, és azt is ott láthatja a közönség. Arról még érdemes megemlékezni, hogy ugye az állatkertben vannak olyan jószágok, állatok is, meg növények is, amelyeket tulajdonképpen nem az állatkert hozott oda és telepített oda, és az állatkert leltárjába vannak, hanem egyszerűen az állatkert egyúttal egy természetes, ugyan kultúrtáj, de mégis a természetes élőhelynek is felfogható. Egyrészt olyan növények is virítanak benne minden különösebb kertészeti ráhatás nélkül, amelyek, ha úgy tetszik, a terület természetes növénytakarójához tartoznak. Például a hóvirágok, azok remekül érzik magukat nálunk, úgyhogy a kikeleti hóvirág egyik legkorábbi szirombontási helye Magyarországon, az az állatkertben, ami nagyon kedvező a mikroklímája, de ugyanez vonatkozik mondjuk a téltemetőre, ami egy kedves, szép sárga virág. Meg is vannak azok a helyek, ahol szeretnek igazából virítani a kerten belül, úgyhogy általában január-februárban már tudunk téltemetőt mutatni. És hát aztán vannak, ugyanez az állatvilágban is megvan, tehát az állatkert területén élnek szabadon és vadon. Sünök, mesztelencsíják, de amit a közönség számára inkább látványos, az például a szürke gémek a tó partján, és a nagy tó átalakítása és a növényzet korszerűsítése is részben ezt a célt is szolgálta, hogy természetes élőhelyet is nyújtson bizonyos állatoknak, tehát találjanak itt maguknak megfelelő élőhelyet, és a szürke gémek például nagyon jól érzik magukat, ott fészkelnek, az állatkertet választják önkéntesen élőhelyüknek, és itt kiköltik a tojásaikat, és itt kelnek ki, pedig senki nem tartja őket vissza, hogy elmenjenek akárhová. A történet persze úgy kezdődött, hogy valamikor itt az állatkertben megmentett és kikeltett tehát szürkegémeket engedtünk el a tó térségébe, de nem mentek el akárhová, ahova pedig mehettek volna, hanem tulajdonképpen hát néha kimennek a Dunára, de igazából önkéntes alapon az állatkertet választják saját életterüknek.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
És akkor mindenkit várunk az állatkertbe.
Így van, tessenek jönni.
Zene következik, és utána a kaleidoszkóp.
Fürge róka lábak, surradó kis árnyak, tip-hop, Jan Buk! híres nagy vadászok, jobb, ha félre álltod, hip-hop, Jan Wuk! Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély, azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön, lát, győz, fut, felragyog az ég is, felkiáltok én is, hip-hop, Jan Wuk!
Kedves hallgatóink, következik a Kaleidoszkóp. Először a budapesti Bajor Gizi Színész Múzeumra hívom föl a figyelmüket, ahol Underground bábkiállítás címen egy olyan bábkiállítás látható, amelyik 1850 és 1950 között alkotó legjelentősebb bábművészeknek a műveit mutatja be, tehát azokat a bábokat lehet itt megtekinteni. Miskolcon, a Rákóczi házban pedig Nagy Kunst otthon, Édes otthon címmel a Városi Művészeti Múzeum egy tanulmányi kiállítást nyitott, fiatal kortárs képzőművészeknek az alkotásai láthatók meg az otthon fogalmak köré csoportosított művekkel. Verőcén a Ferenci Múzeum Gorka Kerámia Múzeumában szintén nyílt egy kiállítás, Csíkszentmihályi Róbert Kossuth Díjas szobrászművésznek az alkotásait lehet megtekinteni, és visszatérve Miskolcra, a Rákóczi házban egy másik művészeti kiállítás is van, Pál Lajos festőművésznek a kiállítása, aki az erdélyi tájaknak különböző ábrázolásait, festményeit mutatja be. Budapesten a Néprajzi Múzeumban Fekete Körösvölgy lakói és települései a századfordulón néprajzi kiállítás, a háztáji tárgyakat mutatnak be, cserépedényeket, textíliákat, teljes viseleteket, és számos a gazdasági életben is használt eszközöket, mindezeket a tárgyakkal, rajzokkal, illetőleg térképekkel kiegészítve, olyan anyaggal, amit dr. Györfi István 1911-ben gyűjtött. És ha már a Körös vidéken járunk, akkor Kiskörösre is fel szeretném hívni a figyelmet, ahol a Kiskörösi közúti szakgyűjteményben nyílt egy kiállítás, amelyik a magyar közútnak a fejlődését, fejlődési állomásait mutatja be, illetőleg az informatikai fejlődését is. Szegeden a Somogyi Könyvtár közlekedéssel kapcsolatos kiállítása Tróli Kalandok címet viseli, itt a könyvtár rajzversenyén meghirdetett pályázatokra érkezett alkotásokat mutatják be. Ugyanitt van azonban, most itt ülünk, mint két sokat tűrt bajnok címmel, egy Gál István és Sára Sándor filmrendező életét és munkásságát bemutató kiállítás, amelyiken meg lehet látni, meg lehet nézni részben alkotásaikból részleteket, és nagyon sok mindent azokból az újságcikkekből és egyéb médiákban megjelent vizuális dokumentumokból, amik az ő munkásságukat idézik föl. 100 éves lenne a Korzó mozi címmel pedig a Szegedi Korzó mozinak a történetét lehet áttekinteni, amelyiket 1913. október 8-án nyitottak meg, és amelyik a későbbiek során 1920-as években zeneházzá alakult át. Ugyanitt Erdély Gyenes Kálmán fotográfus kiállításában mutatkozik be, aki kezdetben amatőrként fényképezett itt, később pedig a Dél-Magyarország napilap munkatársaként. Fotókiállítás a 100 éve született Robert Kápa kiállítás is. Vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a hagyatékában közel 70 ezer fotográfia maradt fönn, ezekből látható itt részlet. További kiállítás Egerben a Kepes Intézetben az Isteni Formula, fénykezelési technikák a kortárs képzőművészetben, ez már festményeket mutat be, illetőleg szobrokat és más képzőművészeti alkotásokat. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtár India Magyar Szemmel címmel rendezett kiállítást, és előzetesként pedig a Miskolci Herman Otto Múzeumra hívnám fel a figyelmet egy történeti kiállítással, Isten katonái, husziták a keresztes lovagrenddel vívott harcban. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Hírek a Kontaktrádióban.